kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 130-et, illetve 129. publik béta adását halljátok, aminek az a cím, hogy Üvegvinyó, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és egyáltalán nem értem, hogy most akkor miért, hányadik? Hányadik adás?
Hát a múltkor megígértük azt, bár nem tudom, hogy benne lett-e végül a véglegesben, hogy az annyira szétesett darabokra az internet és a felvétel segítő eszközöknek hála, hogy akkor ez most a 129. adás egy kicsit emlékében, akármi, de nyilván számozzuk normálisan, mert a büdös életben nem fogunk rájönni, hogy hanyadik van valójában, de így utólag tisztelektem a 400 darab szétszakadásnak az előző adásból.
Jó, akkor állíthatjuk azt, hogy a 130. adásnál tartunk, az egy olyan elegáns nagyságrendű szám.
Igen, illetve lenne egy jégdubla viszkivel adás is, mind a ketten meg vagyunk fázva, volt a héten meetup születésnap, ami szerintem még segített rajta, úgyhogy időnként lesznek ilyen nem tudom, köhögés születek, akkor ti is köhögjetek, kedves hallgatók. Jó az.
Igen, egyébként ne köhögjetek, mert akkor viszont, hogyha köhögtök, nem halljátok, hogy mint mondunk. És az nektek nem lenne jó. Ma egy csomó olyasmiről fogunk beszélni, amiről a kelt fog beszélni. Én meg igyekszem okosan bólogatni, okosan és hangosan bólogatni, hogy én is részt vegyek az adásban.
És atya te úristen, most néztem, hogy mit hoztál, de mondd el, hogy hadd füstöljek utána már én majd egyszer csak.
Hát az első az egy igazi kis apróság, vagy a jó Isten tudja, hogy apróság-e vagy sem, nem tudom eldönteni. Minden esetre a napokban bejelentettek egy új eszközt, egy powerbankot, tehát egy gyors töltőt. Ebben ugye nem lenne semmi különösebben nagy izgalom. De ez egy olyan gyors töltő, ami hidrogéncellával működik, azaz sót és vizet kell tartalmazzon, ebből fejlesztő hidrogént, és így keletkező, vagy eközben keletkező energiát használja töltésre, és úgy működik egyébként, hogy van egy ilyen szilikon tartó, és abba kell betenni egy power cardnak nevezett dolgot, ami egy zárt, hát ilyen zárt tasak benne vízzel és sóval, és ezzel egy olyan majdnem 2000 milliampere órányi töltést lehet elrendezni, és még dizájnos is a cucc. Ezeket tudja, ez itt $2 kerül egy feltörtés, nem számoltam ki, hogy egy sima telefont akarok itthon az áram dugóból feltölteni, akkor az mennyi időt vesz igénybe, mennyi pénzbe kerül, biztos olcsóbb. Viszont ez működik a vizitúrán is, meg a barlangban is. Az már csak a kérdés, hogy kelt te most ezen akkor dühöngeni fogsz?
És ha jól értem, akkor az energiacellás, ugye, amit 2001 óta minden évben beundatnak a CES-en. Egyfajta visszatérő viccként.
Hát igen, energiacellás, azt hiszem nagyjából.
Nem vigyázunk, akkor a Linux desktop éve is eljön egyszer csak.
Megvásárolható a boltban, azt hiszem $99.
És 500 forintért feltöltetem a telefonomat, illetve 600.
Hát inkább már egy dollárért is fel lehet tölteni. $1 meg a Bapro, $1.10. A 10-es csomagban veszed. Jó, de hát ez nyilván csak akkor értelmes, amikor olyan helyen vagy, ahol tartósan el vagy vágva az áramtól. Nem tudom, ez így nyilván egy marhaság. Nem kérdés, ez egy marhaság.
Ez egy nagyon nagy marhaság. Igen, hát elmész vízi túrázni, viszed magaddal a mobiltelefont. Viszed magaddal a mobiltelefon töltőt, amire kocsmában fel lehet tölteni a mobiltelefonodat, és viszed magaddal a kocsma nélküli mobiltelefon töltőt a hozzávaló kis tasakokkal, hogyha olyan helyen szeretnéd tölteni a telefonodat, ahol nincsen dugó.
Hát igen.
Teljesen jó,
de ez nem ebből a szempontból. Nem ebből, hát mert. Az, hogy az a kocsmában, amikor sorba kell állni az egy dugalért, akkor azt szerintem olyankor ez jó jönne. De nem azt gondolom, hogy ebben az egész történetben az a fontos, hogy legyen egy ilyen sóval, vízzel működő mobiltöltőd váratlan helyzetekre, mert ezek a váratlan helyzetek az emberek többségénél nem fordulnak elő. Viszont, hogyha ez a dolog működik, akkor az azt jelenti, hogy viszonylag értelmes keretek vagy peremfeltételek között lehet áramot termelni sóból és vízből. Az azért már érdekesebb lehet, nem?
Igen, hogyha ezt egyszer egy olyan csomagolásban valósítják meg, aminek van értelme, és ezt meg is mutatják, akkor ez engem nagyon fog érdekelni. Ez egyenlőre még a nagyon nagy marhasság kategória. Viszont, ha már külső akuk, láttam a pont ma reggel a DX-en egy olyan külső akkumulátort, ami szintén csak bizonyos helyzetekben hasznos, de abban nagyon. Két dolgot tartalmazott, egyrészt egy sima USB-re feltölthető 5200 mAh telepet, és ugye az biztos figyelted már, hogy ezeknek a Az akuknak az egyik oldal az ilyen kihasználatlan. Egyik oldalon ott van a gomb, a töltőcsatlakozók, esetleg ledek. Az alja meg úgy üres. Nincs ott semmi.
Igen.
Szomorú is egy kicsit. Azt találtak ki a csodálatos kínaiak, hogy odaraknak egy borotvát.
Egy borotvát?
Úgyhogy a villanyborotva a vége ennek a mobiltelefon töltő céleszköznek. A világ nyílt meg előttem.
Igen, igazi üzleti darabnak tűnik. Az egyik végével a mobilodat töltötted, a másik végével tárgyalás előtt egy kicsit még javíthatsz a fizimiskádon.
Igen, egyszerűen leszel nem lemerült és nem borostás. Ez két nagyon fontos dolog szerintem.
Igen, igen, így, ahogy mondod. Hát nem tudom, ezen akár háboroghatunk is, ha gondolod. De a következő hírt azt gondolom azért hoztad, hogy háborogjunk rajta, bár én nem fogok.
Mégpedig az, hogy a Telekomnak nem lehet befizetni most a Telekom szalonokba a számláit. Ez röviden a hír, illetve ezzel kísérletezik a Telekom. És van olyan szerencsém, hogy kísérlet területen élek, tehát most már nem a Telekom szalonba kell menni, hanem azt hiszem, hogy az Árpád hídi postára, ami úgy van nyitva, ahogy. És nem teljesen értem igazából, hogy ez most hogy lesz jobb.
Hát mármint kinek?
Nekem, mint ügyfélnek.
Hát ha eddig a Telekom szalomban fizetted be a számládat, azzal meglepnél ugyan, de ha így volna mégis, akkor neked sehogy nem lesz jobb. Neked rosszabb lesz.
Akkor fizettem
a Telekom értelmezése szerint nem lesz rosszabb, mert a többi számládat azt úgyis a postán szoktad befizetni, tehát akkor ezt is befizetheted ott.
A Telekom szalon egyébként nekem egy alkalommal van szükségem, ez akkor, amikor éppen azoknak a már-már megszokott ritka alkalmaknak az egyike van, amikor nem lehet bejutni a online fizetési rendszerükbe, akkor az ember előbb-utóbb felbassza magát annyira, hogy elmegy befizetni a számláját. Most máshová kell elmenni befizetni a számlát, ami más ütemben van nyitva, mint az eddig is ilyen franchise rendszerben működő T-pontok. Míg minden más persze be tudok fizetni online, de ez mondjuk nem egy cég, amit azt elvárom, hogy működjön. Tehát ez egy több rétegű elégedetlenségnek a legesleg vége, hogy és még ezt is. Nem elég, hogy havazik, de még nem tudom én, a szél is fúj.
Aha, nem tudom, én nem fizettem be postán számlát évek óta.
Postán én sem, mert semmi miatt nem kellett oda mennem, amíg ez az innováció be nem került az életbe.
Én a mobil számlámat is a lakossági folyószámláról fizetem, mégpedig csoportos beszedési megbízás segítségével. És azért beállítok egy összeglimitet, hogyha nagyon a megszokott szint fölé kerülne, akkor ne fizesse ki a rendszer, és akkor elgondolkodhassak én magam, hogy...
Én ezt távszámlával szoktam volt csinálni, de aztán az azt már nem működik.
Még működik, majd áprilisban szűnik meg, de valóban a Telekom... Úgy látszik, a Telekomnak most ilyen számlás tavasza van. Megszünteti a távszámlát, és megszünteti a számla befizetést a boltjaiban. Jó, azt akarja, hogy mindenki, gondolom, a neten fizessen.
Én abszolút nem akarom azt mondani a kedves UPC-s vagy Digi-s hallgatóknak, bár hogy a döntéshozó pozícióban vannak, hogy tök jó lenne, hogyha építenének házatot ott, ahol Telekom van, de egyébként így nem lenne sértés. Na.
Elfáradtam, elkeseredtem, nem tudom, van még valami hírünk, vagy becsukjuk akkor most ezt a boltot?
Ó, egészen csodálatos, Tim Cook ismét kiállt a felhasználók jogaiért. Na, ehhez mit szólsz?
Hát, ahogy ezt mindig is szokta, én ezt is várom Timtől. És most meg is nyugodtam, hogy bízhatok benne, majd ha lesz Apple terméken. Ja, de van már, akkor bízom benne.
Majd ha jön érte az FBI, vagy jönni akar.
De miért? Arra gondolsz, hogy a Tim Cook... Azt mondta a bíróságnak, hogy dehogy fejlesztem ki a saját telefonomat feltölő szoftvert.
Igen, 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 illetve hát a édesdrága szép szívem bogárkáim, ne várjátok el azt, hogy megépítem azt a fajta titkosítási megoldást, amit annyiszor mondtak már republikánus szenátorok, hogy mindenki előtt zárva van kivétel a tulajdonos valamint az FBI előtt, mert ez nem egy titkosítási megoldás, hanem egy számzáros lakat két karakteres zárral, és úgy is ki fogja mindenki nyitni. És hogy ő ebben a sorban így nem állna bele, hanem az FBI gondolkodjon egy kicsit el, írt egy szép nyílt levelet erről. Aztán azóta ezen forog egyrészt a média, másrészt pedig többek között John McAfee nevű egykori vírusírtó Cézár is, akiről ennek a hírnek kapcsán tudtam meg azt, hogy ő valami, nem tudom, egy kispártnak az elnök jelöltje is ráadásul, amellett, hogy legendás Belizből megszökő és nyílt levelező és őrült ember. És ő azt mondta, hogy nyugi FBI, majd én megoldom nektek. Úgyhogy most már minden hülye ott van a kalapban, nagyon, nagyon csinos ügy.
Igen, a McAfee az valóban egy Dilly Flippin is őrült. Aki meglepő, hogy most az FBI-nek felkínál dolgokat, hiszen nemrégen az FBI még körözte gyilkosságért. És most meg már beszállítója lesz?
Hát, ha fel tudja nyomni a nem is tudom melyik lövöldözőnek a telefonját. Melyiket? A San Bernardino-i lövöldözőnek az 5C-jét kéne megtörni, igazából ez az alapkonfliktus.
És mit mondott a Tim Cook? Miért veszélyes, hogy miért nem jó megcsinálni ezt a szoftvert? Mire hivatkozott?
Úgy emlékszem az érvelés, hogy előbb-utóbb mindenki ezt akarja, plusz olyan védelem nincsen, ami csak az FBI-nak nyitja ki a telefonokat, csak egyes esetekben, stb. És ez még a kevésbé védett telefonjainak az egyike, mert az, amiben már profi hardware-eszközhöz kötött titkosítás van, ott meg még nehezebb lenne átmenni, illetve még kétesélyesebb.
Ja igen, mert az 5C-ben nincsen az a chip, ami a titkosításért felel, még a nagyobbakban pedig van.
Uh-huh. Igen, igen.
Hát nagyon szuper, Tim Cook már megint kiállt értünk felhasználókért, szerintem ezt akár szerethetjük is, még hogyha tudom, hogy te egy kicsit gúnyosan is vezetted fel ezt a hírt, de ebben most én nem látok bele semmi nagyon szörnyűt, inkább jónak tűnik.
Nem, ebben teljesen tímmel vagyok én most kivételesen.
Akkor nem tudom, kiáltsuk együtt tímnek azt, hogy nem hagyjuk.
Igen, igen, igen. Vegyünk fel egy csíkos inget a titkosítás mellett.
Az is jó. Van még egy nagyvállalati fantasztikusan izgalmas híred.
Igen, hát ezt csak így bedobtam, hogy hát tetszeni fog, de már nekem sem tetszik valójában. A Google Ideas nevű dolgát, ami ezzel haverkodunk kicsit az állammal, és adunk remek ötleteket, hogy hogyan lehet geopolitikai kihívásokat szoftverrel megoldani. Uh-huh. Átnevezik Jigsaw-vá, berakják a Alphabet nevű korábban Google-nek hívott cég alá, de nem hoznak létre egy külön Alphabet céget, ami mondjuk abban a nézőpontból vicces egy kicsit, hogy ilyesztően tényleg nem lehet eldönteni azt, hogy ez egy sikeres vagy nem sikeres dolog-e, ellenben nagy erőkkel fognak gondolkodni a terrorizmusról és az online censorshipről, cenzúráról. Nagyon nem értem, hogy mit csinálnak itt, amellett, hogy valami think tank jellegű, de súllyal, mintha még nem rendelkező dolgot.
Hát gondolkodnak természetesen, ahogy mondták is magukról, és mint általában a gondolkodó műhelyek, amelyek nem termelnek direktben profitot, azok nem szoktak olyan nagyon központilag szeretve lenni. Úgyhogy ezt értem, hogy mit csinál. Én úgy fordítottam le magamnak, hogy ilyen társadalmi innovációt igyekszik akcelerálni, vagy társadalmi innovátoroknak segíteni próbál.
Csak ezzel persze Google olyan kedvesen aranyosan beáll a társadalom mögé, ez mindig rendkívül gyanús, de lehet, hogy csak az én anarchistai nem jön elő.
Én legalábbis annyiban nyitottabb lennék, hogy hajlandó lennék megnézni, hogy mi lesz, és csak utána ütném rá a gazkapitalista bélyeget.
Nézd, Google ID azért már van egy ideje. Mindjárt meg is nézem, mikor hozták le 2010-ben. Tehát már 6 éve küzdértünk.
6 év alatt azért nem olyan könnyű nagy változásokat elérni. Na jó, nem védem tovább a Google-t, majd védi ő saját magát.
És minket.
Azt láttam, hogy az Eric Schmidt ott valami főgóri. Mármint általában Eric Schmidt egy főgória a Google-nál. Korábban ő volt a vezérigazgató is, de most, mintha ami szoros köze lenne ez a Jigsaw-hoz.
Igen, ezt még ő hozta létre ezt a tudszot, és most is ő írta meg a Jigsaw-ról, hogy ez most átalakul, és az ő tanácsadója vezeti ráadásul. Na mindig is várjuk ki, mi lesz ebből, viszont hoztam hozzá egy jó linket, ami szerintem meg hasznos, meg érdekes, meg legalábbis elolvasni mindenképpen érdekes. Dana Boyd ott volt az idei davoszi emberek megmondják a nagy őszintét a világról típusú világvezető rendezvényen. És ráadásul idén volt a 20. évfordulója a kibertér függetlenség nyilatkozatának, egy John Perry Barlow szövegnek, és ezt a kettőt úgy egyben se vetítette, és írt egy beszámolót arra, mit látott Davosban. És van egyetlen egy nagyon jó mondat, ami nagyon tetszik, hogy a technológiai cégek azok még mindig underdognak látják magukat, vagy mindig ők a felkelők, miközben nagyon nem ez a helyzet már. És ha van olyan szektor, mondjuk most az elnökválasztásban vergődő Amerikának, amit egyetlen egy hatalom, egyetlen egy elnök jelölt sem próbál megkérdőjelezni, akkor pont tech az. Tehát másnak látja magát technológia, mint aminek tűnik kívülről.
Ez annyira magvasnak tűnik, hogy bennem elakadt a pofátlan mellébeszélő.
Egyébként mondjál valami lényegit.
De hát ezt mondom, hogy az elakadt teljesen. Ki ez a Dana Boyd?
Dana Boyd ugyanis a Microsoft Research-nek a egyik embere. Fiatalokkal, internettel, internethasználattal szokott ő foglalkozni, meg zaklatással, meg kis barátaival.
Akkor róla beszéltünk már nem egyszer itt az
adásban. Persze, hogy
értem.
És kisbetűvel írja a nevét, amit sosem értettem egészen pontosan. Találtam egy mozgalmat, ami azt mondja, hogy a sharing economy kifejezést meg kéne szüntetni.
Na és mi a bajuk?
Az, hogy pofátlan nagy cégek álltak be, a cuki kölcsönadom a szomszédnak a kalapácsomat, baráti érzéseket sugalló fogalom mögé, és most van ez az a megosztáson alapuló gazdaság, azt hiszem így fordítjuk maga magyarra, ami valójában arról szól, hogy emberek kis munkákat melóznak kis pénzekért, és azt mondják, hogy választjuk ketté ezt a kettőt, legyen ez a on-demand economy, legyen ez a gig economy, legyen ez a kismeló economy, legyen akármi, de a sharinget azt vegyünk ki belőle, mert a sharing az nem ez.
Aha, értem már. Szóval azt mondják, hogy azok a cégek, amik reprezentálják manapság a sharing economy gondolatot.
Nem, azok az előző generációs sharing economy cégek, akik bedőltek, mert kiderült, hogy arra, hogy a szomszédod adja a kalapácsát, arra nem lehet céget építeni. Ellenben ez a kalapács ott is akkor rohadtul jó.
Aha, és az meg, hogy a saját autómmal
dolgozom. Igen, hogyha megosztom öcsémmel a uzsonnámat, akkor nem kérem elő tőle a 150 forintot a zsemléért, meg nem tudom, parizerért.
Hát, hogy akár el is kérheted, de ez nem arról fog szólni, hogy kevesebben birtokoljanak, és többen kölcsönözzenek valamit.
Amire egyébként az csak valók nyilván egy egészen kicsit, akinek volt öccse, az tudja, hogy ez így van, aki nem, az most megvetően néz rám az autóban, vagy a telefont markolva. Aki öccse volt, az pedig, hát atya úristen, csak kinek googlizza a címemet.
Vagy elkezd kívánni magának egy öccset. Aha, és esetleg van valami javaslat, hogy...
Igen, ami teljesen jó, az pasztol is, meg ez a gig economy is, ami azt mondja, hogy nem egy nagy melód van.
Engem rá lehetne erre beszélni. Én szeretem a tiszta fogalmakat, amik csak a saját jelentésüket hordozzák, nem pedig valami hozzátapadt régi félreértést. Én nekem van egy ilyen kifejezés egyébként a zsebemben, amit mindig támadok, ha hallom, vagy hogyha
jaj, de vártam, hogy ez lesz.
Kerül nagy nyilvánosság előtt, és ez a közösségi média kifejezés, amit akkor most is elmondok, hogy azt én nem szeretem, hogy úgy hívjuk, mert hiszen a Facebookon mondjuk, ami ugye a közösségi média egyik vezető ereje, egyáltalán nem közösségek vannak, hanem emberek, akik ismerik egymást, de nem közösségek, tehát nem érdek közösségek, vagy közös érdek, vagy érdeklődés által összetartott csoportok ezek, hanem egyszerűen csak ismerettségi hálózatok. Úgyhogy mint akkor mindig, most is agitálok egy kicsit amellett, ami nem az én érdemem, hanem egy hölgyismerősöm mondta, hogy ő jobban szereti társas médiának nevezni ezeket a helyeket, és az szerintem sokkal kifejezőbb, és egyébként meg is felel az angol.
Igen, szépen egy területen már hallottam a szociolingvisztika, mint a társas nyelvészet gondolatot, és nagyjából ott is ez volt az érvelés, hogy nem társadalmaknak a nyelvét, hanem társaságoknak, mondjuk embereknek egymás közt használt nyelveit vizsgálja.
Jó, hát ha viszont már társadalom, meg ilyen mindenféle szociológiai kategóriákat rángatunk elő, akkor megdörzsölhetjük a markunkat, belepökhetünk, és aztán nekiveselkedhetünk a Facebookon.
Instant articles? Szeretjük mi azt?
Instant articles, igen. A hír ugye az, hogy a Facebook még tavaly csinált egy eszközt, amivel közvetlenül a Facebook telefonos appjaiban lehet újságcikkeket megjeleníteni. Ő szerinte ez arra való, hogy a kiadó vállalatok azt, amit maguknál megjelenítenek a saját weboldalukon, azt jelenítsék meg az ő appjában is, egy sokkal-sokkal gyorsabban betöltődő formátumban, amivel akkor így nem kell elhagyni a Facebook applikációt ahhoz, hogy velünk megosztott híreket elolvassassuk, és ráadásul ezek jobban is fognak kinézni, mint mondjuk egy sima Facebook poszt, de ezt tettem olyan pár tíz vagy pár száz kiadóvállalattal közösködve indította el a Facebook. Most viszont kiderült, hogy április 12-én kinyitják mindenki számára, és bárki készíthet majd ilyen Instant Articles nevű Facebookon megjelenő újságcikkeket. Ennyi a történet. Ez engem nagyon elkezdett érdekelni. Mert egyrészt kell tudja, te azt kérdezted, hogy szeretjük vagy nem szeretjük. Ugye nem szeretjük. És ha bár logikusan adná magát, hogy ne szeressük, mert már megint valami, amit a Facebook le akar harácsolni és be akar kebelezni előlünk régi világlakók elől, de másfél meg én azt gondolom, hogy amikor már minden internetről és tartalomról vagy online médiáról szóló konferencián és beszélgetésben elhangzik az, hogy az új címlapunk az a Facebook, és hogy igenis a Facebookra jön a forgalmunk nagyobbik része, akkor ennek ideig, óráig még lehet keresztbe feküdni, és lehet dühöngeni azon, hogy a Facebook elveszi a címlapunk forgalmát, meg hogy nem Magyarországon adózik, és azért azt a sok pénzt, amit így elköltenek a felületein, azt nem, abból nem ad vissza semmit a befogadó, vagy ezt elköltő államnak. Szóval, hogy ezen lehet dühöngeni, de nekem valamiért az az érzésem egyrészt, hogy ahol a forgalom van, oda kell menni a médiának is. És hogyha ez most a Facebook, akkor hiába nyavajgunk, meg hiába követeljük, hogy tiltsák be, mint az Ubert, nem fogják betiltani, és bizony, ehhez vagy alkalmazkodunk.
Tehát az a része világos, hogy ki kell próbálni. Nekem inkább zárójeleim vannak inkább csak hozzá. Az egyik az, hogy egy HVSV cikket linkeltél, és van egy olyan, hogy értető a tendencia, hiszen a gyorsan betöltődő pehes újú felület nagyságrendekkel jobb felhasználó élményt kínál, mint a testes íroldalak. És ez egyrészt igaz. Ami híroldal elhízásban el lehet követni, az nagyrészt elkövettünk már. Ezt tök látom, amikor megméri az ember, hogy a saját híroldalának a címlapja mennyi, és több flopinyi jön ki, akkor ugye picit a pirulás az ugye elkezdődik.
Meg amikor megnézi a felületeket, hogy a felület hány százaléka hasznos felület, vagy mondjuk, hogy hány százaléka tartozik a contenthez, és hány százaléka a hirdetéshez.
Igen, a másik oldalon viszont bejön az, hogy a Facebook, ami legendásan fos mobil alkalmazást csinál, és amikor kiderül, hogy ez esetenként nem is véletlenül lesz fos, hanem simán kísérletezett az emberekkel, hogy mikor hajlandók megpattanni abból a szarból, amit összelapátoltak, akkor ez egy picit nem megnyugtatóna, hogy a content az ebben fog élni.
Azt hiszem, nem is akar téged senki megnyugtatni az érintett szereplők közül. Azt gondolják, hogy itt van ez a 1,2 milliárd ember.
Illetve azoknak nincsen hová menniük, van akkor a peer pressure rendszerben, hogy egyébként nem lehet lepattani a Facebookról hatékonyan. Ettől még ez nem egy olyan dolog, aminek egyértelműen örülni kell, mert rossz felületen, rossz alkalmazásban híreket fogyasztani, az még mindig vacak.
Most ma, miután ezt elolvastam, eldöntöttem, hogy addig nem nyugszom, amíg nem találok a Facebook alkalmazásomban egy ilyen instant article-t. Nem volt könnyű, de végül találtam, és ott azt láttam, hogy bizony marha jól néz ki, nagyon klasszul olvasható, végül is értem, hogy miért is kéne oda bemennem, de ráadásul én ezen az egészen nem is emiatt kezdtem el gondolkodni, hogy nem ez volt az, amitől elkezdett nekem szexinek tűnni a dolog, hanem azon kezdtem el gondolkodni, hogy lehet-e ez egy olyan második forradalom, ami a blogoszféra felívelését ismételné meg valamilyen formában, és tenné megint demokratikus keretek közé a tartalomgyártást, illetve azt, hogy hát jó, mondjuk a tartalomdisztribúciót is. Tehát nem lehet esetleg, hogy innentől kezdve összeállhatunk hárman, négyen, és egy kitalált márka mentén instant article-eket publikálhatnánk, és ez lenne a mi újságunk.
Ez kb. Annyira lehet, mint amennyire ez volt a Medium, amennyire ez volt a Posterous, amennyire az összes ilyesmi. Tehát stack-ek eddig is voltak, ahogy berakhattad a contentedet. Az a fajta tulajdonosi érzés, majdnem azt mondtam, hogy ownership, amit annól a blogoszféra biztosított, azt én még nem látom ebben. Mert a Facebook belelapátolott például a tartalmadat, vagy a cikkedet.
Hát az nincs is benne. Nincs is benne.
Ott él valameddig, és utána megtalálhatatlan.
Na ez egy fontos szempont egyébként. Igen, ez így van. Nem véletlenül, hogy a news industry-nak ajánlják. Az tény, hogy ezeknek a cikkeknek a végére tehetsz kereszt a hivatkozásokat, tartalomajánlót, tehát mondjuk az előző cikket is oda linkelheted. De nekem inkább olyasmik jutottak eszembe, mint amit a Nyári Krisztián csinált, tehát hogy irodalmi személyiségek szerelmi életéről kezdett el hosszú Facebook posztokat írni. Ez mehetett volna ebben az újfajta formátumban. Vagy Simó Gyuri, aki pedig contemporary fényképeket, vagy fényképek történetét, vagy azon szereplő emberek történetét meséli el, szintén egy-egy hosszabb posztban.
Ez annyira te buborékod egyébként, hogy bár én Simótól maximum két kézfogásra vagyunk is, vagyok is találkoztunk is már, sehová nem jön ki a falamra ez, amit mondtál. Nyárinak volt akkor a networkje, hogy 2-3 emberen keresztül eljusson hozzá, amikor elkezdte csinálni. De egy nagyon nagy tompító hatás van beleépítve ebbe az egészbe. Uh-huh. Ami bezzeg terjed, az a Tibi atya.
Elképzelhetőnek tartom, hogyha lenne ez a Facebook cikk formátum, mármint mindenkinek kényelmesen elérhető lenne, ahogy egyébként azt lehet olvasni, hogy azért erről nincsen egészen szó, mert vadul HTML-ezni kell, illetve hogy kell az egésznek legyen egy egy Facebookon kívüli blog változata is, már csak azért is, mert ez desktopon nem működik. Ez csak a mobil alkalmazásokban érhető el ez a funkció. Szóval, hogy nem térezed igazán a blogtól, inkább csak a helyszínt helyezi át oda, ahol az emberek vannak. Régebben ez az RSS olvasók voltak.
Van még egy kérdésem, csak hogy tovább rontsam a helyzetet, vagy a saját pozícióimat. Az Instant Articles-től vajon jobb emberek lesznek az emberek?
Ó, hát...
Nem, hanem hogy amikor az Instant Articles ott lesz mindenkinek a Facebookjában, valamint mindnyájan testvérek leszünk és írhatunk felvilágosult újságcikket a Facebookra, akkor ezt jobban fogják kattintani, és mindenkit jobban érdekel majd a, nem tudom én, a globális felmelegedés, mint Anetka, vagy sem?
Hát nyilván nem. Nem, itt is. Tehát ugyanazok a média szabályok vonatkoznak majd ezekre a cikkekre is, mint az offline világban, az online világban megjelenők, a Facebook előtti online világban megjelenő médiumokra. Nem lesznek jobb emberek tőle, de az lehet, hogy több cikkünket fogják elolvasni. Az tapasztalatok egyébként erre mutatnak, hogy ezeket a cikkeket többen olvassák, mint egy enélkül megjelenített cikket. Ugye, ha enélkül posztolsz egy cikket, akkor annak megjelenik a címe, jó esetben egy bélyegkép mellé, és egy link, ami átvisz a websájtra, mármint a saját websájtra, és ott kell elolvassad azt az írást, adott esetben durván körül kerítve bennerekkel, meg mindenféle keresztajánlókkal, amitől marha nehéz lesz az oldal. Itt meg ez nincsen, itt ennél sokkal egyszerűbb a helyzet. Úgyhogy emiatt én látnám a dolognak jövőjét. Hát igen, mert érzem azt, hogy ezt elég nehéz megmondani, és hogyha én most belelátok itt egy nagy forradalmat, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy meg fog történni, és egy fél év múlva ez az egész úgy fog bezárni, vagy úgy fog érdeklődés hiányában elhalni, mint mit tudom én, annyi más forradalminak gondol dolog, mint a Google Wave, meg pár olyan, aminek most már sajnos a neve sem jut eszembe.
De teljesen más. Hoztam egy lényegesen technikai témát, de annyira megörültem neki, hogy nem tudtam kihagyni. Az egyik az, hogy jött egy olyan egyetemi híradás, ami előhozta az összes tech újságíró hülyeséget, amiben lehet futni. A Southampton-i Egyetemnek a optoelektronikai kutatóközpontja adott ki egy sajtóközleményt arról, hogy egy nagyon kicsi üveg vagy kristálylabba bele lehet karcolni a világ összes adatát, 360 terabájtot, és ez 1000 fokig a világ végéig megőrzi az adatot. És az emberiségnek már nem kell aggódni, mert ebbe belerakunk mindent, oszt milyen jó lesz. És ez gyakorlatilag kérdés nélkül végigfutott a teljes médián. Például emiatt nem is tudom azt, hogy azon túl, hogy nagyon rövid pulzusú, femtoszekundumos lézerrel kell ezt írni, amellett ez mi, hány darab van belőle a világon, és egy kicsit pislognak a bérházak, hogyha egyszer bekapcsolják valahol. És ami még kevésbé világos, hogy mivel lehet ezt kiolvasni, te jó Isten. Viszont már olyan cikkek jöttek szembe, hogy ki lehet dobni a Winchestert, itt van a jövő. Miközben az egészen biztos, még ha van is otthon femtoszekundumos lézeretek, kedves hallgatók, hogy ez nem egy írható-olvasható médium, hanem ez egyszer írható, amiben aztán ott van a világ összes tudása ebben az ostjában, és nagyon lehet neki örülni, és kiolvasni belőle esetenként.
Igen, hát ez a hosszú távú megőrzésre van, tehát ez a
pontosan,
write ez once, a... read once körülbelül erre van, egyszer írd meg, és aztán egyszer olvassa el majd valaki 300 év múlva. De mondjuk ide, tehát ami mindig szoktunk lamentálni, hogy teszel az ember fényképeket meg videókat, hát egy ilyen üveglapon el lehet tenni. Egyébként számítva arra, hogy majd a kiolvasó az 30-40 év múlva már simán rendelkezésre fog állni. A kiolvasás módja az egyébként le van írva a cikkekben. Ha jól értettem, akkor valahogy úgy működik, hogy három rétegben írják a biteket, illetve hát az információegységeket, és itt egy-egy ilyen, tehát valamelyik rétegbe bele égetett pöttynek számít a nagysága, meg a valahogy az irányítottsága is, és a kiolvasás pedig úgy megy, hogy ezek megtörik, illetve polarizálják a fényt, ami gondolom körülbelül annyit takar, hogy erre dőlő ovális, meg arra dőlő ovális, meg sem erre nem dőlő kör, és ebből több méret, és akkor ezt egy ilyen polárszűrővel vissza lehet fordítani a keresztül lőtt fényt. Valami ilyesmi. Tehát a magyarul a kiolvasó az lehet egy egyszerű eszköz, ahhoz nem kell semmi különösebben bonyolult, csak...
Meg nagyon nagy felbontásban látni azt, hogy merre van polarizálva az a fény, ami éppen kijön az ostjádból.
Igen, valószínűleg az fontos elem. A lényeg, hogy ez természetesen Winchesternek vagy CD-nek nyilván.
Én sem úgy terveztem indulni a hétvégi buliba, hogy a femtoszekundumos lézeremet előgördítem, és erre kiírom az összes rockszettet. Mennyire legük lesz majd a Sleeping in the Car-ban? Ból.
Hát lehet, hogy nem jobban, mint ahogy nekünk szokott, amikor felcsendül.
Játszol még neked barkácsáruházban?
Egy barkácsáruházban. Aha. Bár igazán most arra figyeltem fel, hogy nem is tudom, hol vásároltam, hogy Tina Turnerre kellett vásárolni, és hogy milyen gyakran játsszák Tina Turnert áruházakban. Szegény, rock nagyi, milyen mélyre merült ahhoz képest, hogy milyen magasról indult, vagy hogy bizonyos értelemben milyen magasan tartózkodik még mindig. Ehhez képest, hogyha az ember... Szóval én ha rockzenész lennék, és meghallanám magam a azerbajdzsáni Tesco-ban, mint live zenét,
elképzelhető.
Akkor azért lehet, hogy felvágnám az ereimet. Vagy nevet változtatnék, és egy teljesen új néven és újjá operált arccal.
Vagy felhívnám a marketing, és Azerbajdzsánban nagyon megy most a szögosztályon, és akkor próbálják meg Tadzsikisztánba is eladni. A pénz az pénz. Ikea-ba kéne most nekem mennem képkeretért, ahol azt tudom, hogy valami teljesen jellegtelen popzene szokott szólni, de ha megöl sem, jut eszembe, hogy legutóbb mit hallottam.
Most, hogy belegondolok, én se tudnám megmondani. De másfelől viszont az is fura, hogy azt, hogy hol hallottam most Tina Turnert, azt sem.
Nem fektetünk elég erőt a shoppingolásba, azt már most látom.
De én igyekszem.
Akkor nem teszed elég zene tudatosan.
Így van, ez viszont igaz.
Viszont a Winchester sztorinak egyébként van még egy folytatása, ami meg a Hupon jött szembe, de aztán talán kattintottam a Backblaze nevű backup szolgáltatásnak az éves, sőt negyedéves beszámolójára. Ezek a csávók negyedévente közzéteszik azt, hogy az előző negyedévben milyen vinyókat vettek, mi ment tönkre, mi az, amiből kidobálták az összeset, mert már éppen úgy érezték, hogy ezt ideje van. És van 2013 óta statisztikájuk. Nagyon szórakoztató. Vannak meghibásodási statisztikák, vannak olyanok, hogy most nem tudom, Seagate-ből 3 terabájtosat nem értem megvenni, mert azok borzasztóan tönkrementek, de a kettesek azok tökéletesen mennek, és köszönjük szépen, árváltozások minden, nagyon hosszú modell számokra lebontva. Nem azt mondom, hogy az ember számítógépet, drive-ot vesz, akkor azt innen kell, mert azért vannak itt még más minták is. Azt kommentekben írják, hogy van olyan, hogy egy gyártónak egy szériája teljesen vacak, és utána a következő meg tök jól működik, és ez akár a legmegbízhatóbbnak tartott hitacsán is előfordul. De ez basszus big data. Nagyon, nagyon élveztem olvasni.
Csak a fogalmi hűség kedvéért jegyzem meg, hogy nem, ez nem big data. De értem, hogy miért mondod. A big data az, amikor már olyan nagyon-nagyon sok adat van, hogy azt hagyományos számítástechnikai módszerekkel nem lehet elemezni. Itt meg ugye azért erről nincsen szó.
Ez abban az értelme big data, hogy a Winchestereket egy rendkívül nagy házban tárolják.
Vagy hogy ez egy jó nagy adattömeg. Vagy a témához képest mindenképpen letaglózó mennyiségű információ. És ez a Backblaze, ez valami hosting szolgáltató, vagy ilyesmi?
Backup szolgáltatást nyújtanak embereknek.
Backup szolgáltatás, értem. Akkor ők igazán gyakran próbálnak kivinyókat.
Igen. Írja azt valamelyik lábjegyzetben, hogy volt az a nagy Winchester válság, amikor nem is tudom, melyik országot elöltönte a víz, és hirtelen nem volt Winchester a piacon. És akkoriban örültek annak, hogy mondjuk 50-es évvel lehetett már venni vinyót, mert az egy nagy öröm volt számukra. Most hát 50 lemezért nem töltenek ki a szerződést, nem éri meg a könyvelést, amikor egyszer 4500-at lehet máshonnan rendelni, és betalicskezzek.
Hú, a tömegével lehet rendelniről jutott eszembe, hogy képzeld el, a dolgozóban felbukkant egy drón, ami alig nagyobb a tenyeremnél, nagyon gyors, nagyon stabilan repül, elég lehetetlen összetörni, és $25 lehet megrendelni őt Kínából. Úgyhogy most éppen azt hiszem ma került leadásra egy, azt hiszem 7 vagy 8 darabból álló rendelés, mindenki akar magának egyet. Elképesztő, hogy nem is a régen beszélgetünk drónokról, te nem olyan régen rendeltél magadnak Kínából egyet, ami nem volt olyan jó, de legalább nem is volt olyan nagyon drága. Most meg már nagyon jókat lehet rendelni, nagyon-nagyon nevetséges áron. Tehát gyerekjáték árban van olyan drón, aminek rádiótávirányítású a vezérlője, beépített bukfenc automatika van benne, meg ilyen forogva repülős, meg szóval mindenféle vicces dolgokat is tud csinálni.
Ez az a fajta,
és még csak össze se törik.
Ami már, hogyha felszállítod, akkor felszáll, és ott marad, vagy ez a fajta, ami nyomni kell, mint az állat, hogy ott maradjon?
Nyomni kell. Nyomni azt kell.
Az a nagy lépés, azt figyeltem meg, ami drónok nálam voltak. Viszont ettől még a tömeg egy nevet, meg egy linket követel.
Hát a neve az a... Hűha, Eacine. Ichin. Ichin H8. Mini Headless Mode RC Quadcopter.
Ichin, ez ismerős, ott és volt Rumcájsz és Panka.
Rumcájsz élt ott, igen, pontosan. És a linket is prezentálom rögvest. De a lényeg az, hogy mindenképpen ki kell próbálni. Én is kértem egyet.
Hát az a legkevesebb, hogy ezt kipróbáljuk. Tulajdonképpen nekem egy olyan linkem van már, amiről mindenképpen beszélni kell, aminek viszont nagyon örültem. Drága, őrült, drága, nem kerül kevésbe, sok pénzt kérnek érte, és hát drága is emellett.
Őrült?
Igen. Az van, hogy van egy cég csodálatos Kaliforniában, akik Volkswagen bogarakat és Volkswagen ilyen hippi transportereket alakítanak át elektromossá. Nem egy célszerű dolog, azt talán mondtam, hogy nem olcsó, és nem is bírnak sokat ezek a gépek, mert hogy azért lemerülnek egy 100 mérföldön, de hát halálosan menő. Eleve van egy olyan bogarad, amivel le lehet gyorsulni mindenféle dolgokat, ehhez régen Porsche motort kellett beleszerelni, ma meg még az se.
Igazándiból csak egy kérdésem volna ezzel kapcsolatban, hogy drága-e?
Az. 68 ezer dollárról indul egy sima bogár, viszont hogyha esetleg Kaliforniában élve egy nyitottat szeretnél, akkor az már 88, és akkor innen még tud még felfelé menni a dolog. A mikrobusz az drágább, mint egy új Tesla. Sokkal.
Ez így akkor nem tűnik olyan fajta értelemben jó üzletnek, hogy jó üzlet lenne, hiszen egy kicsit drága, mint azt talán említetted is, de viszont a menőségi faktor miatt meg simán el tudjuk ugye képzelni, hogy a NBA sztárok, akik eddig ilyen furcsán felpimpelt hammerekkel jártak, azok majd most átülnek egy VW bogárba, és a tetőablakon kilógatott fejjel fognak lazázni edzésre menet, és onnan jövet.
Igen, és hát itt van még a lehetőség, hogy egy síkon és szárazon közlekedő autót átépít elektromosra, az sem egy kis kihívás, de azért amikor megjönnek az első elektromos konverziók, mondjuk Land Roverből, abból a nagyon hosszú és nagyon fantomas Citroenből, és itt tovább ott még vannak lehetőségek.
Fantomas Citroen, belegondoltam. A cápa egyébként arra a becenévre.
Igen, igen.
Istenem, milyen szép az az autó. Sose gondoltam volna egyébként, hogy el fogok olyan idős korba jutni, hogy romantikus, elpárásodó szemekkel fogok emlegetni egy régi autót, hogy az milyen szép. Azt hittem, hogy nekem mindig az új autók fognak majd csak tetszeni. Erre tessék.
Elkezdtem most főzés közben Netflixről nézni egy filmet a Mustang történetéről, két ok miatt. Egyrészt, mert a Mustang az egy ilyen érdekes amerikai autó. Másrészt, mert a Netflixen még mindig bődületesen kevés tartalomnak tűnő dolog van, és ezt így felajánlotta, és úgy voltam vele, hogy inkább ez, mint a Megmérgezett feleségek 8 című Discovery csatornás mérgezős műsor.
Nem mondod, ugye nem mondod.
Ez valós életből vett példák, ilyen. Sajnos. És ez meglepett, hogy mennyi Mustang őrült van. És amikor megszólaltatnak egy ilyen tisztességes középosztálybeli családjának tűnő amerikai asszonyt, aki előveszi a zsebéből a fotóalbumot, és végigmutogatja a 15 darab Mustangját, akkor úgy megkapaszkodtam egy kicsit, hogy te jó Isten.
Azt gyanítom, hogy az Egyesült Államokban azért gyakoribb az az állatfajta, vagy az az embertípus, aki ilyen végtelen sok energiát tud tenni az egyes tárgyakért, vagy státuszszimbólumokért való rajongásba.
Azt meg kell nézni, hogy ez mennyire státuszszimbólum, tehát mennyire drága autó Amerikában a Mustang. Azt gyanítom, annyira durván nem.
Nem, de a státuszszimbólumot én nem most abban az értelemben értem, hogy a gazdagságot hivatott szimbolizálni, hanem valamiféle ilyen öndefiníciós eszköz, az inkább a szabadság, meg a keretek elhagyása, az out of the box gondolkodás. Szerintem inkább valami ilyesminek lehet a szimbóluma a Mustang, de most nyilván Amerikában élő hallgatóink, vagy Amerikát jól ismerő hallgatóink emelik is a kezüket, hogy szerintük minek a szimbóluma, vagy kik járnak Mustanggal. Pont lehet, hogy az egyfajta ilyen proli autó, és az ilyen cowboy romantika megszállottjai vesznek maguknak Mustangot, ezt tényleg nem tudom. Én szívesen hajtanék egyet.
Izgalmas lenne, bár amikor a tervező ember elmondta azt, hogy ő járt Európában is rácsodálkozott arra, hogy az emberek képesek 4 darab hengerrel eljárni, mint az állatok, akkor valami elrecsent bennem.
Aha. Hát jó, ő abban szocializálódott, hogy lényegében bármennyi hengerben gondolkodhat. És ha túl kevésben gondolkodik, akkor nem lehet majd eladni az autóját. Úgy volt ő ezzel, mint a fényképezőgép gyártóka meg a pixel számokkal. Egy 6 megapixeles fényképezőgépet el akarsz ma adni, akkor nyílt utcán szemben nevetnek 12 éves kamaszlányok is.
Ó, de szép volt ezt elképzelni. Találtam közben egyébként árakat, 25 és 42 ezer dollár között van a current drivernek a számai szerint. Ami azt jelenti, hogy ha elektromos ablakemelő, fűtés és rádió nélkül veszed, akkor olcsóbb, mint a legolcsóbb Tesla. Ha mindent kérsz bele, akkor drágább, mint a legolcsóbb Tesla. Ami mondjuk nincsen még a piacon, de ebben nem menjünk bele.
De ezek új autóárak voltak, amit most mondtál?
Igen, igen, igen.
Na jó, de hát nem új Mustangot veszünk, hanem egy 15 éveset, nem?
Ja persze, azt a fajtát, amivel Steve McQueen tolatott nagyon híresen.
Igen, igen. Bár az új Mustangok is egészen szívbemarkolóan gyönyörűek, hogyha engem kérdezel erről. Én ezt mondom.
Értem, miről beszélsz. Menjünk tovább egyébként, mielőtt egy autóipari podcasttá válunk át. Annál is inkább, mert van nyaralós blokk. Nem hittem, hogy van sétahajózás többnapos, ilyen nagy hajóval, tudod, amiből ki se kell menni az Istennek az ég alá, hanem bent is lehetsz végig, bármiért is csinálod te ezt. Olyan, amire kizárólag az ilyen nem mainstream hitvilágoknak a vallóit hívják és várják, de a Wired egyik újságírója felszállt egy ilyen hajóra, és kreatív adózásról, meg autizmust okozó oltásokról, meg minden hasonlókról hallott napokon keresztül.
Tehát egy ilyen világ körüli, vagy mondjuk tenger körüli út, egybekötve egy jó kis összeesküvés elmélet gyűjteménye?
Igen, igen, egy nyaralás, amiben vannak gondolom ilyen ceptereladós alkalmak, illetve gyíkemberek, meg illuminátusok.
Jaj, de csodálatos dolog ezt most így elképzelni, amikor a férj összenéz a feleséggel, és azt mondja, Úristen, mindjárt kezdődik a következő Cepter meeting, menjünk, megint vegyünk valami.
És az igazán a legjobb abban, hogy a kreatív adózás népszerűsítő Sean David Morton nevű csávót, aki ellen egyébként már nyomoztak korábban is, mert saját trükkjeit ő maga is alkalmaztál, ebben erre nagyon nem volt vevő az állam. Őt a hajó utolsó kikötéseként alkalmával letartóztatta az adóhatóság, és el is vitték.
Tehát az utolsó fellépése végeztével saját dugájába dölt, ez kellemetlen.
Teljesen.
Hát nincs megjegyzésem az ügyel kapcsolatban. Vannak emberek, akik a telekre mennek nyaralni, mások meg hajóutakon hallgatnak vicces előadásokat. Nekem oké, tulajdonképpen. Csak nekem ne kelljen menni, azt intézzük el valahogy.
Egészen lenyűgöző lehetett. A rövid interjút olvastam csak a szerzővel, de van egy 7 részes blog poszt sorozat is. Adás után ennek fogok neki menni, hogy mégis mit hallott azon túl, hogy a gyereket nyilván el akarják butítani, meg akarják mérgezni, a adózni pedig nem jó.
Hát nézd, adózni nem jó. Erről én most egészen első kézből számolhatok be, hiszen nekem már eljött az SZIA bevallás ideje.
Egyébként akkor ezzel egy platformon vagy a Facebookkal és az Uberrel.
Ők se szeretnek adózni. Azért vagyok egy platformon velük?
Pontosan. Gondoltam, hogy kis alkalmazott demagógia, sosem árt az adásnak.
Hát jó, de nem vagyok egy platformon velük, mert ugyan én se szeretek adózni, de én szoktam. Ők meg amennyire tudjuk, aktívan meg tudják valósítani azt, hogy ne kelljen olyan nagyon sokat adózniuk.
Egy jó luxemburgi nyaralás, egy síelés Írországban, néhány tárgyalás, lusta vagy, az a baj.
Igen, ezt elismerem, de mert meg azon gondolkodom közben, hogy vajon mi a logikus, pusztán gazdasági vagy profit maximalizálási szempontból mi a logikusabb azt mondani, hogy igyekszem az adó minél nagyobb hányadát elkerülni, és így a profitomat maximalizálni, vagy azt gondolni esetleg, hogy adót fizetni azért jó, mert az az adóba kerül a társadalomba, és a társadalom ezáltal épül, és a társadalom, amely épül, tagjai így jobb vevőim lesznek nekem. Ez az utóbbi érvelés így kicsit azért olyan nyakatekertnek tűnik.
Az a kérdés, hogy hitű kapitalista vagy-e, illetve hogy a részvényeseit hitű kapitalisták-e?
Hát tegyük fel, hogy igen.
Akkor az első válasz a helyes, amely szerint annyi pénzt kivenni belőle, amit nem szégyenlünk, és amit a rendszer lehetővé tesz.
Na jó, hát csak azt már a hitű kapitalisták is megtanulták, hogy hogy a nagyon szemellenzős és nagyon egydimenziós profit éhség, az könnyen le tudja rombolni a saját piacunkat, és az viszont nem jó. Tehát, hogyha elcseszük a piacunkat, akkor onnan nem fog jönni semmilyen bevétel.
Ez attól függ, hogy a tankönyvnek a melyik évi kiadását olvasták a hitű kapitalizmusból. Én a héten vitatkoztam az interneten arra, hogy szükség van-e államra úgy általában véve, és amikor azt találtam mondani, hogy azért ilyen menni, ami mindig jobb helyek vagyunk, akkor nem volt egyértelmű felsóhajtás és egyetértés. Pedig, hogy ilyen mennek lenni, ez tényleg szar.
Igen. Igen, másfél adózni is tényleg szar, és harmadfél meg azt azért nagyon, nagyon elvont módon lehet csak elképzelni, hogy amit én társasági adó formájában befizetek, az egyébként az én, mit tudom én, láttyűre szelő bizniszemet építi, vagy akár csak indirekte is támogatja. Tehát inkább azért arra lehet gondolni, hogy az én adó dollárjaimnak egy jó nagy részét az aktuális politikai rezsim úgy ellopja, mint annak a rendje. És akkor talán tényleg nem tűnik teljesen magától értetődőnek a rendes adózó plecsnért hajtani.
Értem, elvekkel tudok szembe menni csak kizárólag ezzel, mert amúgy védenem kéne a jelenlegi rezsimet, amit viszont nincsen nagyon kedvem.
Hát nem is csak feltétlenül a saját kis hazai sárga és savanyú rezsimünkre gondolok, hanem úgy általában is lehet azt gondolni, hogy ha nem is ellopják egyszerűen és a saját házukba építik be azt a pénzt, de olyan célra használják fel, amivel én nem értek egyet, ami az én üzletemnek nem jó, vagy neutrális, és abban a pillanatban a társadalmi felelősségvállalásnak egy olyan szélére kerültem, ami kicsit olyan öncélúnak tűnik, nem pedig jól célzottnak, vagy nem pedig céllal bírónak.
Igen, ebben azt feltételezni, hogy csak azok a fontos értékek, amiket én képviselek, és ezt elvárni mindenkitől, az megint csak korlátos gondolkodás. Mert akkor, hogyha előttem betömték a kátyúkat, akkor már minden rendben van a világban.
Igen, ez eléggé védhető álláspontnak tűnik. Úgyhogy engem meg is győztél. Megyek, és nagy vidáman adózni fogok. Viszont van itt még egy hírünk, ami szintén ezen a társadalommal kapcsolatos lamentáláson tud folytatódni, de ez nagyon, tehát ahogy így elolvastam, egészen rémítő.
Attól függ, hogy Kínára gondolsz, vagy Facebookra?
Kínára gondolok.
Kína viszont nem tudjuk, hogy mit csinál. Most a Quarcon jött két cikk arról, hogy egy nap azt mondta a helyi ORTT, amit most NMHH-nak hívnak már nálunk, illetve a Technológiai és Információs Minisztérium, hogy nagyon szép, hogy itt vannak ezek külföldi technológiai cégek, akik hírszolgáltást üzemeltetnek, de még sokkal szebb lenne, ha nem lennének itt. És gyakorlatilag azt mondták, hogy az eddigi rendszer, amiben kínai külföldi közös tulajdonú vállalatok szolgáltattak Kínában játékot, videót, hírt, zenét, térképet, akármi, azok most már nem, hanem rendes, becsületes, teljesen csak kínai cégek csinálják ezt a továbbiakban.
Igen, tehát magyarul külföldi tulajdonban, vagy résztulajdonban levő vállalatok nem szolgáltathatnak. Hát lényegében semmilyen online tartalmat Kínában soha többé. Legalábbis, hogyha megtörténik ez a váltás, de ez állítólag március 15-én, vagy 10-én bevezetik. És ugye ez azt is jelenti, most akkor igen, na jó, ezt nem tudom, hogy ez pontosan azt jelenti-e, hogy a Google az kénytelen egy teljesen 100%-ban kínai tulajdonú anyavállalatot létrehozni, és kacsintások útján megbeszélni azt, hogy egyébként ez a vállalat azért neki fogja tolni a profitot, vagy ez azt jelenti, hogy erre sincsen lehetőség, és tehát hogy mondjam, a Google content az akkor sem juthat be az országba, hogyha azt kínai cég viszi be, hanem csak a Kínában gyártott. Tehát a kínai segbe, kínai lófasz logika épül-e be a rendszerbe teljes mértékben. Mert utóbbi azért nagyon durva, hogyha ott élnek külföldiek, akik nem feltétlenül jól beágyazottak a kínai kultúrában, akkor ők egy az egybe el lesznek vágva az egész művelt világtól, és a nem művelttől is.
Igen, hát ha csak ki nem néznek VPN-en a kínai internetből, amennyire ki lehet. Itt azért a kremlinológusok annyit mondanak, hogy a SARFT nevű szabályozó testület az alapvetően videóval és audióval foglalkozik, tehát elképzelhető, hogy ki fognak alul a csúszni dolgok. de gyakorlatilag megkérdezetteknek egy ilyen nagy felvont szemöldök a válasza arra, hogy mi történik éppen.
Azt is érdemes lenne tudni, hogy mitől lenne ez a visszarendeződés, miért akarják az eddigi enyhén enyhülő nyitás irányába mutató politikát hirtelen megváltoztatni és újra a bezárkózás felé fordulni. Azt se nagyon értem. Meg azt se, hogy tényleg aki mondjuk az FB2 haverunk, az onnantól kezdve, hát nem is tudom, tehát akkor haza fog-e jönni azonnal, mert soha többé nem tud megnézni egyetlen olyan weboldalt se, amin számára elolvasható nyelvű tartalmak vannak, vagy ez azért nem ennyire durva.
Ő azért Hongkongban van.
Vagy lesznek olyan helyek, mint a dollárboltok, ahol vagy nem Toblerone-t lehet venni, hanem egy órányi ingyen Facebookozást.
Balázs azért Hongkongban van, ami a dolláros boltja Kínának. De ott is voltak érdekes dolgok. Az elrabolt könyvkiadó könyvesboltos embereket hallottad?
Abszolút, de szerintem éppen... Ja nem te mesélted, hanem a hármas könyvelés podcastotokban hallottam erről. Nagyon érdekes, igen. De lehet, hogy a mi hallgatóink nem hallottak.
Na, az pont ilyen volt, hogy volt egy ellenzéki könyveket kiadó cég Causeway-ben, Hongkongon, és egyszer csak eltűnt az 5 darab alkalmazottja, majd hónapokkal később hallották azt, hogy egy korábbi bűnüket megvánva átmentek Kínába a nép kezére adni magukat, és kérni az elnézést nagyjából. Még úgy is, hogy köztük volt svéd állampolgár, meg nem kínai állampolgár, meg így tovább. Ja, és a cég azóta nem ad ki ellenzéki könyveket, persze.
Igen, és aztán utoljára még a cég tulajdonosa tűnt el rejtélyes körülmények között, és pár nap múlva telefonált valahonnan Kínából, hogy nincs semmi baj, nem kell vele törődni, most ő elment egy kicsit, de majd egyszer biztos vissza fog jönni, és tényleg semmi baj, mindenki nyugodjon meg. Csak az attól fogott némi gyanút a felesége, hogy ezt az egész üzenetet egy másik kínai dialektusban mondta, nem abban, amiben ő minden nap szokott otthon beszélgetni a családjával, hanem egy teljesen másikban, és állítólag így üzente meg, hogy valójában ő jól el van rabolva.
Hát, nagy úra megbánás egyébként innen is láthatjuk. Igen. Tényleg nem tudom, figyelni kell ezt a kínai cenzúraügyet megint, mert teljesen szembe van az eddig enyhüléssel.
Hát akkor ez már megint egy olyan téma már, amit nem értünk. Ez a nem értős adás is lehet. Az biztos, hogy üvegvinyóink egyelőre még nem lesznek. Arra még nem építhetünk.
De kártyás sóval fel lehet tölteni a telefont, az is valami.
És a sharing economy-t átnevezhetjük társas gazdaságtanra.
Úgyhogy szervusztok, kedves hallgatók, köszönjük, hogy itt voltatok, jövünk jövő héten is, csá!
Ciao, sziasztok!